Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Dübörög a nyári szünet, bőven van még idő egy-egy érdekes könyvet elolvasni iskola kezdés előtt. Catherine Rundell Hihetetlen teremtmények című regénye kamaszoknak és varázslatra fogékony felnőtteknek szól. Olá Andrea interjúja.
Miféle veszély fenyegeti archipelágó varázslatos lényeit? A világ titkos mágikus részén szfinxek, veszedelmes kentaurok, tengeri szörnyek, sárkányok, griffek és unikornisok léte került veszélybe. 2 tizenéves útra kell, hogy megmentse a varázslatot. Catherine Rundell regénye, a Hihetetlen teremtmények igazán különleges élményt ad. Vendégem Tóth Maja, aki a Facebookon és az Instagramon is igen népszerű, Maja könyvajánlói nevű oldal fiatal bloggere. Ő nagyon sokat olvas, úgyhogy természetesen először arról kérdeztem, mi volt számára egyedi ebben a regényben.
Szerintem minden könyv eredeti valami miatt, és ebben a könyvben az egész fantáziavilág, illetve a kidolgozott karakterek voltak nagyon eredetik. Minden nagyon különleges volt benne, főleg a teremtmények, hiszen az író különféle mitológiákból válogatta össze a lényeket, különféle mitológiai elemeket ötvözött a könyvben.
Neked egyébként ezek, amik benne van, kentaurok, unikorn, és ezek nem voltak ismeretlenek, nem? Tehát ez a bestiárium, ami a legelején van a könyvnek, az egy ismerős dolog.
Volt néhány ismeretlen lény, de egyébként nagy része ismerős volt.
Azt lehet mondani, nem, hogy nem biztos, hogy ezzel a bestiáriummal kell kezdeni, meg kell kezdeni olvasni a történetet, és amikor az ember találkozik egy-egy ilyen fura lényel, akkor gyorsan megnézi, nem?
Úgy, ez is nagyon jó. Nekem máshogy jött át. Én megismertem előbb a lényeket, és ez már egy ilyen bevezető volt ebbe a fantázia világba, és ez már így külön nagyon, nagyon jó élmény volt.
A legtöbb sellő archipelágó északi vizeiben él. Néhány klán, így többek között a Marian törzs tagjai, akár 10 méteres farkat is növeszhetnek. A sellők farka a hosszuktól függetlenül nagyjából 40 ezer izmocskát számlál. Összehasonlításképpen az ember egész testében 650 izom található. A sellők közt számos tehetséges muzsikus találunk, így aztán nem meglepő, hogy pompásan csengő víz alatti hangszereket is feltaláltak. Néhány dalukat az emberekkel is megosztották, amelyek idővel az ő kultúrájukba is átkerültek. Állítólag Vivaldi is több dallamot kölcsönzött a sellőktől. Vagy itt a ratatoszk. A nagyméretű mókushoz hasonló ratatoszknak zöld a bundája és rövid szarvat visel. Ők a szigetek hírvivői, mindenki másnál jobban ismerik a világ titkait, a pletykákat, a mendemondákat, az igazságokat, továbbá a fél és negyed igazságokat is. Habár ártalmatlanok, ifjúkorukban hajlamosak a komisságra. Ha azt szeretnéd, hogy valami széles körben ismerté váljon, és kevésbé aggódsz a részleteket érintő hitelesség miatt, nyugodtan bízd rá magad egy ratatoszkra.
Szerinted ezek mennyire fogják meg a te korosztályodat? Kicsit hasonlít az Óza csodák csodájára, kicsit hasonlít a nagy utazós könyvekre, kicsi Harry Potter is volt benne, szóval én éreztem ilyen áthallásokat, de lehet, hogy csak belemagyarázom.
Szerintem is volt néhány hasonlóság, de nagyon élvezheti szerintem a korosztályom ezeket a könyveket, mert tényleg a fantáziavilága az olyan hatalmas, hogy egyszerűen el sem lehet képzelni. A sztori, ugye a helyszín is nagyon különleges szerintem, ugye két világ találkozik.
Mesélsz a történetről, hogy kikkel ismerkedünk meg a legelején, és mi a céljuk? Ugye onnan indulunk, hogy van egy lány, akit üldöz valaki.
Már eleve az felkelti az érdeklődésünket, aztán rögtön egy másik karakter szemszögéből folytatódik a történet, aki a mi világunkban él.
Christopher, fiatal srác, 14 évesek ők talán. Ilyen.
Szerintem az én korosztályom.
Veled egy idősek. Christopher elmegy a nagypapához Skóciába, vidékre. Igen. És kap egy tiltást, hogy van egy hely, ahol nem szabad menni, arra emlékszel?
Igen, a tóhoz nem szabad elmennie, de hát persze elmegy, hiszen mi lehetne annyira veszélyes esetleg egy tóban, aztán mindenféle kalandokba keveredik.
Christopher felment a dombra, elérte a fák vonalát, majd megállt és nekitámaszkodott az egyik fenyőnek. A csúcs irányába pillantott és összeszorult a mellkasa. Eszébe jutott, hogy az apja mennyire nem bízott benne, még a saját biztonságát sem bízta volna rá. Minden miatt idegeskedett, mindig ítélkezett, minden egyes gajról és kőről, minden autóról és utcáról, minden konyhai eszközről el kellett mondania, hogy micsoda veszedelmet jelent Christopher számára. Óva intette a krumplihámozóktól, a konzervnyitóktól, a születésnapi tortákra való gyertyákról, valóságban pedig kész életveszélyt látott. Christopher szerette az apját, de úgy érezte, mintha ez a nagy aggodalom csak mindkettejüket gúzsba kötné. Keserűség gyűlt a szájába. Úgy számolt, mindössze 5 percre volna szüksége rá, hogy felszaladjon a domb tetejére.
Végül eljut a másik főszereplő világába.
Igen, összetalálkoznak ők, és nagyon érdekes, hogy mennyire más képességeik vannak.
Christophernek különleges kapcsolata van az állatokkal, egy hullámhosszon van nagyon az élőlényekkel, Melnek pedig van egy különleges kabátja, amivel képes repülni.
És ráadásul mind a kettő ilyen nagyon elhivatott.
Céltudatosak.
Igen, valamit akarnak kezdeni az életükkel, és végül is mi a baj a világgal? Arra emlékszel, hogy mi van ebben a sztoriban? Valami ott elveszőben van.
Méghozzá maga a varázslat, és a varázslatot kell megmenteniük.
Igen, amiben Mel van az a világ, igen, az pusztul. Talán az unikornisok fogyásán látszik, az unikornisok kezdenek eltünedezni.
Igen, meg talán még a griffmadarak is.
A világban mindig is volt varázslat, Christopher. Hát nem egy griffet tartasz a kezedben? A mágia együtt növekedett a föld első fájával. A fáról aztán a talajba, a levegőbe és a vízbe került. Archipelágóban a mágia forrását Glimurnak hívják. Az emberek így nevezték el az első mágiát. Régen még mindenütt ott volt. Több ezer éven át a mágikus élőlények szabadon jártak, keltek az egész földkerekségen, de aztán idővel az emberek létrehozták a civilizációkat, és rájöttek, hogy használni is tudják ezeket a teremtményeket, hogy tenyészthetjük, csapdába ejthetjük és megölhetjük őket, hogy megkönnyítsék az életünket. Így aztán ezek a lények egyre ritkábbá és ritkábbá váltak. Ez a történet nem válik az emberiség dicsőségére. Volt azonban egy hely, szigetek egy csoportja valahol az Atlanti-óceán északi részén, ahol az a bizonyos első faj is kisarjadt. Az egész földön itt volt a legerősebb a Glimur, és egy szép napon, több ezer évvel ezelőtt ezek a szigetek eltűntek. És ezek a teremtmények mindenütt a világon kihaltak, vagy addig vadásztak rájuk, amíg egyetlen példány sem maradt belőlük. Ahogy eltelt a következő néhány ezer év, az emberek szép lassan elfelejtették, hogy a világban egykor ott ragyogott az unikornis fénye, a sárkány tüzes lehelete. Elhittük, hogy a róluk szóló leírások csupán mítoszok, nem többek, mint gyerekmesék. Semmi, ami fontos volna. Az emberiség egyébként is hajlamos a feledésre.
Ha a varázslatvilág is elveszik, akkor a mi világunk is ugye pusztulásnak indul. Az embereknek szüksége lenne a varázslatra, még akkor is, hogyha nem is látják.
Azt is írja, úgy emlékszem itt a végén, hogy sok a gonoszság, túl sok az agresszió, igen, ugye? Tehát, mint hogyha egy ilyen világmegmentés lenne ennek az, igen, egész könyvnek a célja. Ugye ők ketten elindulnak.
Mindenféle utazási formát kipróbálnak, ugye Mel tud repülni, még hajóznak is, minden dolog történik.
Van egy labirintus is.
Ami egy kicsikét a Percy Jacksonra emlékeztetett engem, mert ott is van egy ilyen labirintusos rész.
Leonardo da Vincihoz köti, igen, a labirintusnak a kitalálását.
Ez is érdekes, hogy még így valós személyekkel is próbálja egy kicsit ugye a mi világunkat a varázsvilággal így összeszűni az író. Ez is nagyon érdekes volt számomra.
De hát Leonardo da Vinci és az unokatestvére elfogyasztották a bájitalt, és mindent elfelejtettek. Így igaz, csak hogy Enzo intelligens és előrelátó ember volt. Leonardo követelte magának a dicsőséget, archipelágóban épp úgy, mint más földeken. Leonardo papírra rajzolt, Enzo a kővel dolgozott. Leonardo a sikerben fürdőzött, Enzo verejtékezett. És mi történt? Az arc immár teljes figyelmével Christopher felé fordult. A fiú érezte, hogy élvezi a helyzetet, élvezi, hogy elmondhatja a történetét. Ismét kilélegzett, mire tovább sűrűsödött a köd, és lassan Christopher lába elé kúszott.
Akikkel találkoznak, ugye van egy tudós nő, ugye, aki a tengeri állatokat ismeri, egy hajós, aki meg mint félig bűnöző.
Tudósnak volt egy nagy titka, nem tudom, mennyire spoilerezhetünk, de a tudósnak volt egy nagy titka, amin egy kicsit meglepődtem ugye a történet közben. A kalóznak, aki meg szerintem ilyen félig ugye bűnöző, lényegében neki is volt egy saját kapcsolódása ugye a varázslatos világhoz, illetve hát magához Melhez, csak ezt az elején ugye nem tudták.
Ki a halhatatlan? Mármint, hogy nem személy szerint ki, hanem hogy mit tud a halhatatlan?
A halhatatlan szerintem az első lélek, aki ott volt ezen a varázsföldön, és azóta embertestről embertestre száll, és aki jelenleg a halhatatlan, emlékszik az összes előző életére. És ezt is nagyon érdekesnek találtam.
Nagyon izgalmas és újszerű gondolat. És a végén ugye van ott valaki, aki hatalmat akar. Világ uralomra tör tulajdonképpen, és el akarja pusztítani, úgy emlékszem, ezt az egész mágikus.
Igen, hát magának akarja az összes varázslatot, és ezzel uralkodni mindenki felett. De egyébként szerintem itt az író egy kis tükröt is mutatott a mi világunkról, hogy milyen sok ember vágyik ugye a kapcsiságra, de én úgy vagyok vele, hogy mint hogy az örömet is nagyon jó megosztani egymással, úgy szerintem a hatalmat is, illetve a problémákat is, hogy ne egyedül cipeljen mindenki az egész világ terhét, hanem mindenki mellett ott van egy társ, akivel ezt így megoszthatja, és így együtt közösen mennek előre.
Nagyon jó, hogy mondod ezt a hatalom megosztását, hogy itt talán szó is van a regény vége felé arról, hogy ezért nem jó, hogyha egy kézben összpontosul a hatalom. Mert akkor valószínűleg eszét veszti az, aki ilyen korlátlan hatalommal bír.
Igen.
Mennyire tetszett neked az, mert én például ezt észrevettem, hogy mennyi érzékszervünkre halt ez a szöveg? Föltűnt neked, hogy mennyi illat van benne, vagy hogy tapintással mit érzi? Nem, hogy ez nekem például
neked a látvány olyan részletesen leírja az egész fantáziavilágot, meg a környezetüket, hogy teljesen bele tudtam magamat élni a történetbe, mintha én és a karakterek között lettem volna.
Volt kedvenc helyszíned?
A szfinxeknél, amikor találkoztak a szfinxekkel. Nagyon bölcsek, arra emlékszem. Egyébként nagyjából így képzeltem el a szfinxeket. Fel is tettek ugye egy találós kérdést, amire egy kicsit számítottam is. Nagyon
nekik
érdekes
ez dolguk.
Volt. Igen, ez igen, a dolguk. Szfinxek. Nagyon érdekes volt az a rész is, és talán az a kedvencem egyébként az a rész.
A szfinx fogát, ha valaki a szájába veszi, akkor minden nyelvet ért. Hát ez ekkora varázs, és ki is próbálja, ugye, Christopher.
Igen.
A tárgyak, a tárgyi világ, az mennyire tetszett neked? Izgalmas volt a Melnek az otthona, ugye a nagynényével élt, addig, amíg meg nem találta őt az üldözője, de például ez a piac, tudod, elmegy vásárolni, és akkor egy iránytűt akar, meg van egy kard.
Átvág mindenen, igen.
Ami nagyon fontos szerepet tölt
szinte be. Szinte mindenki kapott egy-egy külön varázslatos tárgyat, amivel ugye a képességeiket növelték. Mellé az iránytű. Jó sokáig így szedegette a pénzt, meg minden, aztán sikerült megvásárolnia. Kicsit olyan volt, mintha egy ilyen régi gyerekkori álma lett volna ez az iránytű, és egyébként tényleg így van.
Először 6 hónappal ezelőtt figyelt fel rá, és rögtön Muhon sóvárogni kezdett utána, de nem volt aranya, hogy megvegye. Azóta összegyűjtötte rá, éjjelente az a gondolat kísértette, hogy valaki esetleg elhapolja előle, mielőtt elég arany összegyűlne. Fakóbb volt, mint fél éve, és elég kicsi volt hozzá, hogy kényelmesen elférjen a tenyerén. Gravírozott, vaskos ezüst fedél borult az üveg fölé, amely most felpattant, hogy feltáruljon alatta egy reszketek tű. A tárgy ugyanis egy iránytű volt, vagyis annak látszott, csak hogy mégsem egészen az volt. Mel kezébe vette, de olyan gondosan, mintha élőlényt érintene, aztán figyelte, hogy a tű megpördül és a szikla felé mutat, pontosan abba az irányba, ahonnan ő is érkezett. Tudod, hogy ez micsoda? A tengerész hangja a háta mögül érkezett, és Mel összerezzent a hallatán. A hajó tulajdonosának öltözékét foltossá tették a hullámok. Bőre cserzett volt, a bozontos szemöldöke alatt ülő szempár azonban nem tűnt ellenségesnek. Azt mondogatták róla, hogy meglehetősen lazán kezeli az adózással kapcsolatos törvényeket, ugyanakkor készen áll a korrekt alkura, amennyiben komoly vásárlóval került szembe. Igen. Nem volt rajta cédula, de Mel valóban tudta, hogy mit tart a kezében, 4 különböző könyvben is olvasott róla. Egy hazahajtó. És tudod, hogy mire való? A tengerész hangja mély volt, és olyan rekett, mintha az imént ette volna ki a homokot a csizmájából. Azt hiszem, igen, bárhol vagy, a tű megmutatja, hogy merre található az otthonod.
Egészen a végéig nem tudtuk meg, hogy ki a főgonosz. Tippeltem is egy karakterre, hogy talán ő lesz az, aki így végig ártani akart nekük, de végül nem ő lett. Mindenféleképpen kalandvágyó gyerekeknek ajánlanám ezt a könyvet, illetve szerintem mindenkinek nagyon jók és nagyon hasznosak a fantasy könyvek, hiszen bővítik ugye a fantázia világunkat, ezzel egy olyan helyet biztosítva számunkra, hová bármikor elvonulhatunk, úgy, mint például a kisebb gyerekeknél a szerepjáték, ugye, ahol mint az olvasásnál, akárkik lehetnek. Szóval a fantasy könyvek mindenki nagyon sokat segítenek, úgyhogy mindenkinek el kéne olvasni ezt a könyvet, mert egyszerűen varázslatos.
És szerinted az üzenete, ez, amit tényleg nem direkt módon közvetít, az mennyire jön át? Hány éves gyerek az, aki már fölfogja, hogy ez tulajdonképpen a mai világunkról is szól.
Igen.
Neked átjött a te 14 évednek
átjött. Nekem teljesen, igen. Aha. Az én korosztályomnak is nagyon érdekes lehet, de szerintem akár még a kisebbeknek is.
És én megsugom szerintem a felnőtteknek is. Nagyon jó szöveg.
Gyönyörű a szöveg, aha. Főleg a végén, ott még el is érzékenyültem egy kicsit.
A búcsúnál.
Igen, a búcsúnál.
Ráadásul nem egy ilyen szirupos vége van, nem, hanem egy ilyen nagyon szép, életes véget.
Nem is mondanám szomorúnak se, aha. De olyan túl boldognak sem. Olyan tényleg ilyen élet.
Igen, hogy az ember megtanulja az értékét a dolgoknak, és megtanul elengedni is, hogyha van valami nem esett.
Igen, meg kell tanulni elengedni. A könyv különleges, hiszen itt ugye van egy kis papírformájú borító, ami ilyen nagyon színes, nagyon szép, és alatta pedig egy szép sárkányos van.
Hát meg van egy gyönyörű térkép.
Van térkép, illetve hát az elején lévő bestiárium. Ilyet például még nem láttam nagyon könyvnél, hogy a külön állatvilágot így leírta volna. Nagyon szerettem a karaktereket. Elképesztően ki lettek dolgozva, illetve nagyon tisztán lehet látni a jellemfejlődésüket a történet közben, és ez számomra csak azért is volt fontos, mert én minden egyes történetben ugye a tanulságot keresem, és a jellemfejlődésük által nagyon sok mindent találtam, amit szerintem mindenkinek meg kell fogadnia.
Na de várjál, akkor most be kell avatnunk a hallgatókat, hogy akiken fejlődést tapasztalhattunk, ugye az Christopher és a Mel, a két fiatal,
mindketten,
ugye?
Mindketten, de szerintem még a felnőtteknél is, akik ott voltak mellettük, és támogatták őket.
Tényleg például a hajós kapitány?
Igen, egyébként kívülről nagyon ijesztőnek tűnik, meg minden, de szerintem belül ilyen nagyon lágy a szíve, egy ilyen nagyon lágy karakter.
De szerinted Christopher miben változott?
Komolyabb is lett. Olyan, mintha éveket töltött volna ott, és ezáltal így egy életre való tapasztalatot szerzett volna. Illetve hát ugye a végén ugye megtanult elengedni, és a hozzáállása is a végén lévő helyzethez is mutatta, hogy mennyit változott a könyv során.
Ő vált legnagyobbat, mert jön egy teljesen hétköznapi életből, és belecsöppen egy másik világba, nagyon nem lepődik meg. De milyen bátor és önfeláldozó lett a végére. Na és Mel, ő kezdetektől egy ilyen különc volt. Úgy indul a történet, hogy röpköd a levegőben, és mesél magáról, hogy mindig ilyen kis különcnek tartották őt.
Igen, illetve már ott is ilyen nagyon céltudatos volt az elején. Aztán ugye a közepén, amikor kiderült, hogy ki is ő valójában, ott egy kicsit megingott, nem tudta, hogy biztos szeretné ezt, sőt, váltig állította, hogy ő nem, ő nem szeretné ezt a posztot.
Hát igen, mert nagy felelőssége.
Igen, hatalmas nagy felelősség.
Tóth Majával, a Maja könyvajánlói oldal bloggerével Olá Andrea beszélgetett. Most picit szusszanunk, aztán ajánlunk még egy könyvet, jön a következő állomás mindjárt itt a hétvégi menet.